Mária Matareában is, ahol a lakosoknak meg kellett elégedniük a Nílus zavaros vizével, imádságának köszönhetően forrást talált. Kezdetben nagyon nélkülöztek, gyümölcsön és rossz vizen éltek. Már régóta nem volt tiszta vizük. József már el akart indulni, hogy Szamárháton hoz vizet tömlőben a pusztában lévő balzsamforrásból, amikor a Szent Szüzet imádságára válaszul, angyal figyelmeztette, hogy a lakásuk mögött találnak forrást. Láttam, hogy Mária a falon át, amelyben a lakásuk volt, lemegy egy mélyebben fekvő, leomlott falak közötti területre, ahol egy nagyon vastag öreg fa állt. Bot volt a kezében, amelynek végén kis lapát volt, ahogyan ezt arrafelé gyakran viszik magukkal útra, és ezzel belevágott a földbe a fa mellett, mire egy szép, tiszta vízsugár fakadt fel. Örömmel sietett, és hívta Józsefet, aki megásva a kutat, észrevette, hogy a mélyebben fekvő rész ki van falazva. Tehát a kut csak betemetődött, és elapadt. József helyreállította, és kövekkel nagyon szépen kirakta. A kut mellett, azon az oldalon, ahol Mária lejött, volt egy nagy kő, teljesen olyan, mint egy oltár. És gondolom, valamikor valóban oltár volt, de a használatát most elfelejtettem. Ezután a Szent Szűz itt mosta gyakran, és naponta szárította Jézus ruháit és kendőjét. A forrás ismeretlen maradt, csak a Szent Család használta mindaddig, amíg Jézus olyan nagy nem lett, hogy önállóan apró szolgálatokat tudott végezni, és anyjának vizet is hordott. Láttam egyszer, hogy más gyermekeket is hozott a kúthoz, és egy összehajtott falevéllel merít nekik, hogy igyanak. Mivel pedig a gyermekek elmondták a szüleiknek, más emberek is jöttek a kúthoz, de azért a kút főként a zsidók használatában maradt. Láttam, amikor Jézus először hozott vizet anyjának. Mária a lakásban térden imádkozott, Jézus pedig egy tömlővel a kuthoz szaladt, és életében először vizet merített. Mária leírhatatlanul megijedt, amikor visszajönni látta, és még térdelve kérte, hogy ilyet többé ne tegyen, nehogy beleessen a kutba. Jézus pedig azt mondta, hogy vigyázni fog magára, de ezután szeretné mindig ő meríteni a vizet, valahányszor szükség van rá. A kicsi Jézus a legnagyobb figyelmességgel és megfontoltsággal mindenféle szolgálatot tett szüleinek. Láttam például, hogy amikor József nem messze a lakásuktól dolgozott, és otthon felejtett valami szerszámot, ő mindjárt elhozta. Mindenre figyelt. Úgy gondolom, hogy az az öröm, amit szüleinek okozott, elfeledtetett minden szenvedést. Láttam azt is, hogy Jézus a zsidók telepére megy, amely jó mélföldnyire volt Matareától, hogy elhozza az anyja munkájáért járó kenyeret. A vidéken élő sok csúnya állat mit sem ártott neki. Egész barátságosak voltak vele. Láttam, hogy kígyókkal játszadozik. Amikor először ment a zsidó telepre, már nem tudom pontosan, hogy 5. vagy a 7. évében járt-e, barna köntöskéje volt, alul körben sárga virágokkal, amit a Szent Szűz készített neki. De láttam, hogy útközben térdelve imádkozik, és hogy megjelenik neki két angyal, és hirdetik neki Heródes halálát. Ezt szüleinek nem mondta meg, aminek okát már nem tudom, alázatból-e, vagy mert az angyalok megtiltották neki, vagy mert tudta, hogy Egyiptomot még nem hagyhatják el. Egyszer azt is láttam, hogy más zsidó gyermekekkel megy erre a telepre, és amikor újra otthon volt, keservesen sírt az ottani zsidók züllöttsége miatt. A matareai kutat nem a Szent Szűz hozta létre, hanem csak újra használhatóvá tette. Betemedődött, és belül még teljesen ki volt falazva. Én azonban láttam, hogy Jób sokkal Ábrahám előtt volt Egyiptomban, és ezen a helyen lakott. Ő találta meg a kutat, és az itt fekvő nagy kövön mutatott be áldozatot. Jób a legfiatalabb 13 testvér között. Atya nagy törzsfőnök volt a bábeli torony építése idején. Volt neki egy testvére, akitől Ábrahám nemzetsége származott. E két testvér nemzetségei többnyire egymás között házasodtak. Jób első felesége Fáleg törzséből való volt. Amikor már sok mindent megélt, és a harmadik lakhelyére költözött, még három feleséget vett, ugyancsak Fáleg törzséből. Egyikük szült neki egy fiút, akinek a leánya szintén egy Fáleg törzséből való férfi feleségeként szülte Ábrahám anyját. Jób tehát Ábrahám anyjának a dédapja volt. Jób apját Joktánnak hívták, Héber fia volt, a Kaszpi-tengertől északra lakott, hegyes vidéken, melynek egyik oldala egészen meleg, a másik oldala nagyon hideg, tele jéggel. Elefántok éltek a vidéken. Ahová Jób először bevonult, és a törzse szaporodni kezdett, az elefántoknak nem volt jó dolga, mert a vidék nagyon mocsaras volt. A vidék észak felé hegyes, két tenger között fekszik, közülük a nyugati, a vízözön előtt hatalmas hegység volt, melyen gonosz angyalok laktak, akik megszállták az embereket. Volt ott egy nyomorúságos, mocsaras vidék, úgy gondolom, most kis szemű, laposorru, magas arc csontú nép él ott. Itt érte Jóbot az első szenvedés. Innen vonult délre, a Kaukázusba, és mindent újra kezdett. Erről a vidékről Jób nagy karavánnal jött Egyiptomba, ahol az ő hazájából származott pásztornépek idegen királyai uralkodtak. Egyikük Jób földjéről, egy másik a Szent Három Királyok távoli földjéről való volt. Egyiptomnak csak egy részén uralkodtak, és később egy egyiptomi király elűzte őket. Az egyik városba ennek a pásztor népnek nagy sokasága zsúfolódott össze. Ez a nép bevándorolt ide. A Jób földjéről való pásztorok királya a fia számára a Kaukázusban élő törzséből keresett feleséget, és Jób hozta el ezt a vele rokonságban lévő királyi menyasszonyt nagy karavánnal Egyiptomba. 30 tevét, nagy ajándékokat és nagyon sok szolgát hozott magával. magas termetű, kellemes, sárgás-barna bőrű, vörös hajú, még fiatal ember volt. Az egyiptomi emberek piszkos barna színűek voltak. Egyiptom akkor még nem volt sűrűn lakott, csak itt-ott éltek nagy tömegben. Még nagy építmények sem voltak, ezek csak Izrael fiaik idejében épültek. A király nagyon tisztelte Jóbot, és nem akarta elengedni. Sőt, nagyon akarta, hogy egész törzsével telepedjen oda. Neki adta a várost, amelyben később a szent család lakott. Akkor még minden másképp volt. Jób 5 évig élt Egyiptomban. Láttam, hogy ugyanazon a helyen lakott, ahol a szent család, és hogy ezt a kutat Isten mutatta meg neki. Isten tiszteletkor azon a nagy kövön mutatott be áldozatot. Jób pogány volt, de igaz ember, ismerte az igaz Istent, a természetet, a csillagokat és fényük változásait figyelve, mint teremtőhöz imádkozott hozzá. Szívesen beszélgetett Istennel csodálatos teremtéséről. Nem imádott semmi utálatos állatszobrot, mint a többi néptörzsek akkoriban. Más alkalmakkor még sok mindent láttam Jobbal kapcsolatban, amit majd később fogok elmondani. Most csak egyet szeretnék még mondani. Jobb történetét és Istennel való beszélgetéseit 2 bizalmas szolgája, akik olyan számtartó féléi voltak, írta le a szájából. Hajnak és Újisnak vagy Oisnak hívták őket. Ez a történet utódai számára szent volt. Nemzedékről nemzedékre szállt tovább Ábrahámig és a fiaiig. Ennek alapján tanítottak. A történet Izrael fiaival Egyiptomba jött. Mózes az egyiptomi elnyomatás és a pusztai vándorlás idején az izraeliták vigasztalására összefoglalta, mert sokkal hosszadalmasabb volt, és sok mindent nem értettek benne. Salamon még egyszer átdolgozta, így lett belőle Jób, Mózes és Salamon bölcsességének épületes könyve. Jób igazi történetét nehéz belőle megismerni, mert a helység és népneveket Kánaán földjéhez alkalmazták, és azt hitték, hogy Jób edomita volt, mert az utolsó helyen, ahol élt, sokkal a halála után az edomiták, azaz Ézsau leszármazottai laktak. Jób Ábrahám születésekor még élhetett. Amikor Ábrahám Egyiptomban tartózkodott, volt sátra itt, a matareai kút mellett is, és láttam, hogy tanítja a népet. Több évig lakott itt az országban Sárával, és több fiával és leányával, akiknek anyái Kaldeában maradtak. A testvére Lót is itt volt a családjával. Már nem tudom, hogy melyik területet adták át neki. Ábrahám Isten parancsára vonult le Egyiptomba, először a kánaáni éhínség miatt, másodszor, hogy onnan elhozzon egy családi kincset, amely Sára anyjának unokahúga révén került oda. Ez az asszony a Jób nemzetségéből származott pásztor népből való volt, amely korábban Egyiptom egy része fölött uralkodott. szolgálóként jött ezekhez, és egy egyiptomi férfi felesége lett. Általa is született egy törzs, amelynek nevét elfelejtettem. Egyik utóda, azaz Sára nemzetségéből való volt Hágár, Izmael anyja. Ez az asszony a családi kincset, úgy, mint Ráhel Lábán bálványait ellopta, és Egyiptomban drága pénzért eladta. Így jutott általa a kincs a király és a papok birtokába. Ez a kincs pedig sorba rakott, háromszögletes aranylapocskákból állt, és Noé, és főleg Szem gyermekeinek a családfája volt Ábrahám idejéig. Ez a családfa úgy volt kiképezve, mint egy mérleg tányérja a zsinórjaival. A zsinórok lánccal összekapcsolt háromszögletű lapocskákból álltak néhány mellékággal. A lapocskákba bele volt vésve a törzs tagjainak a neve, és ezek a zsinórok mind egy tető közepébe futottak össze. Ha a tetőt leeresztették a zsinórokkal, valamennyi a tányérban volt együtt, és a tető, mint egy szelencévé zárta le az egészet. Egyes érmék vastagok és sárgák, a köztük lévők vékonyak és fehérek, mint az ezüst, csillogtak. Néhány sárga lapról sok további darab lógott le. Hallottam, de elfelejtettem, hány sékelt, ami bizonyos pénzösszeget jelentett, nyomott az egész. A papok sok mindent ezen a családfán számoltak ki, de örökös számolgatásuk egyáltalán nem volt pontos. Amikor Ábrahám az országba jött, csillagvizsgálóiktól és varázsló proféta nőiktől az egyiptomiaknak már tudniuk kellett róla, mégpedig azt, hogy a legnemesebb nemzetségből való, és a feleségével egy választott nemzetség őse lesz. Az egyiptomiak jóslásaikban mindig nemes nemzetségek után kutattak, és házasságra akartak lépni velük, miáltal a sátán erőszakos és erkölcstelen tettekre vehette rá őket, hogy a tiszta törzseket elkorcsosítsa. Ábrahám, aki attól félt, hogy a felesége Sára szépsége miatt megölik az egyiptomiak, a nővérének mondta őt, és ez nem is volt hazugság, mert a féltestvére volt, atyának, Tárénak a leánya egy másik asszonytól. A király a kastélyába vitette Sárát, és asszonyává akarta tenni. Emiatt mindketten, Ábrahám és Sára nagyon szomorkodtak, és segítséget kértek Istentől. Isten betegséggel sújtotta a királyt és minden asszonyát, és a város legtöbb asszonya is beteg lett. Ettől a király megrémült, tudakozódott, és amikor megtudta, hogy Sára Ábrahám felesége, visszaadta őt neki azzal a kéréssel, hogy amint lehet, hagyja el Egyiptomot, mert fölismerte, hogy az istenek védik őt. Az egyiptomiak különös nép volt. Egyrészt nagyon rátartiak, magukat tartották a legnagyobbnak és legbölcsebbnek. Ugyanakkor, ha tartottak attól, hogy egy magasabb hatalom van fölöttük, rendkívül gyávák és megalkuvók, engedékenyek voltak. Ez azért alakult így, mert összes tudományuk nem volt igaz, mert tudásuk zömét sötét és kétértelmű jóslásokból merítették, melyekből egy sereg bonyolult és egymásnak ellentmondó eredmény adódhatott. Mivel pedig minden csodálatos dologban hittek, egyformán féltek a legkülönbözőbb következményektől. Ábrahám nagyon alázatosan jelentkezett a királynál gabonáért, mint a népek atyához szólt hozzá, és ezáltal meg is nyerte a tetszését, úgyhogy sok ajándékot kapott tőle. De amikor a király most visszaadta neki Sárát, kérve, hogy hagyja el az országot, Ábrahám azt válaszolta, nem teheti, ha nem viheti magával azt a családfát, ami őt illeti, és elmondta, hogyan került az ide, Egyiptomba. Akkor a király összehívatta a papokat, akik szívesen visszaadták Ábrahámnak azt, ami az övé, de azt kérték, hogy előbb hadd írják le, ami meg is történt. Akkor Ábrahám kíséretével együtt visszatért Kánaán földjére. A matareai kutról még sok mindent láttam egészen a mikorunkig, amikből a következőkre emlékszem. Már a Szent Család idejében leprások használták gyógyforrásként. Sokkal később, amikor Mária lakóhelye fölé már kicsi keresztény templomot építettek, amelyben a főoltár mellett mentek le a barlangba, amelyben mindaddig laktak, amíg József be nem rendezte a lakást, láttam, hogy a kut körül emberek laknak, és a lepra különböző fajtái ellen használják. Azt is láttam, hogy az emberek fürdenek a vizében, hogy megszabaduljanak kellemetlen szaguktól. Így volt még akkor is, amikor a mohamedánok voltak itt. Azt is láttam, hogy a törökök Mária lakásának templomában mindig mécsest égettek. Szerencsétlenségtől féltek, ha elfelejtették meggyújtani. Az újabb időkben a kutat magányosan láttam bizonyos távolságra a templomtól. A város már nem létezik, körös körül vad gyümölcsfák nőnek.